Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
...179 tűzoltói beavatkozásra volt szükség Szenteste a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint. 46 ezeren fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. Több mint 1 millió forintot sütöttek össze az idei szeretett sütigyárban, Miskolcon. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. 179 tűzoltói beavatkozásra volt szükség Szenteste a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint. Mint írták, december 24-én 47 esetben tűzhöz riasztották a tűzoltókat, 30 lakóház égett. 132 alkalommal műszaki mentést igénylő helyzetekhez riasztották őket. 7 esetben szénmonoxid miatt, 2 alkalommal pedig állatmentés miatt avatkoztak be. December 24-én hajnali 5-kor kigyulladt egy épület Hajdúszováton a József Attila utcában, egy családi házhoz épített melléképületben keletkezett a tűz, melyben egy idős nő életét vesztette. Délelőtt egy 130 négyzetméteres családi ház tetőszerkezete és padlástere égett a borsodi Ónodon, a Szent István utcában. A tűzoltók a tetőborítást megbontva oltották el a lángokat, az épület lakhatatlanná vált, a ház 5 lakója átmenetileg rokonokhoz költözött. Szerencsén egy családi ház eres csatornájába szorult macskát mentettek ki a tűzoltók, 23 esetben hívták a tűzoltókat idős vagy beteg, egyedül élő emberekhez, akik napok óta nem adtak magukról életjelet. Magyarországon a múlt héten 46 ezeren fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti jelentésében. Akut légúti fertőzés tüneteivel 250.500-an keresték fel orvosukat. Azt írták, az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók 46%-a 14 év alatti, 26%-uk 15 és 34 év közötti fiatal felnőtt volt, 18%-uk 35-59 év közötti, 9,8%-uk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az év 51. hetében 17 közigazgatási területen nőtt, 2 közigazgatási területen, Csongrád, Csanád és Nógrád vármegyében csökkent. Zalavár megyében pedig nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. Az 51. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról 6 jelentés érkezett Fejér, Komárom-Esztergom, Vas és Zalavár megye területéről. Kórházba az 51. héten 167 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 10-en szorultak intenzív, szubintenzív ellátásra. A kormány célja, hogy a fiatalok ne csak ünnepek alkalmával, hanem hosszú távon is visszatérhessenek a szülői házba és Magyarországra. Panyi Miklós államtitkár elmondta, hogy a hazaváró szolgáltatást eddig több tízezren igényelték, hogy megkönnyítsék a hazaköltözésüket. Az államtitkár a Facebookos oldalára feltöltött videóban beszélt arról is, hogy ezért hozták létre 2 éve a hazaváró szolgáltatást, amelynek a honlapját már 420 ezerszer látogatták meg indulása óta, és több mint 26 ezeren indítottak elektronikus ügyintézést ezen keresztül. A hazaváró pontokon a kormányhivatali dolgozók 8000 ilyen eljárást indítottak el a hazaköltözésekhez. Panyi Miklós reményét fejezte ki, hogy sok ilyen döntés fog születni az idei karácsonyi ünnepek alatt is. Videó üzenetben kívánt békés boldog karácsonyt minden miskolcinak Tóth Szántai József, a város polgármestere, úgy fogalmazott, a karácsonyi várakozás az év legszebb időszaka. Mind érezzük azt a melegséget, meghittséget és örömet, ami ilyenkor a szívünkbe költözik. Ahogy közeledik az ünnep, különleges fények és valami megfoghatatlan varázslat vesz körül bennünket, ami csak ilyenkor mutatkozik meg igazán. A karácsony évezredek óta örök üzenetet hordoz, talán a legtisztábbat és a legegyértelműbbet. A karácsonyt minden erőfeszítésünk ellenére nem mi csináljuk. A karácsony lesz és van, egyszerűen megtörténik. ami mégis rajtunk múlik, az a legegyszerűbb és egyben a legnehezebb dolog, a megfoghatatlan, az, ami a tetteinken keresztül mutat rá, hogy ugyanabban hiszünk, hogy egy közösség tagjai vagyunk, mondta Tóth Szántai József Miskolc polgármestere. Több mint 1 millió forintot sütöttek össze az idei szeretett sütigyárban Miskolcon, ahol az önkormányzat munkatársai és a város számos intézményének és cégének munkatársai azt vállalták, hogy önkéntes munkában sütik a süteményeket. Az összeget a vármegyei Vöröskereszt rászoruló több gyermekes családokra fordítja. A Magyar Vöröskereszt Borsodabói-Zemplén vármegyei szervezete által működtetett szeretett sütigyár évről évre egyre népszerűbb, advent első vasárnapján indult be a kemence. Grubert Roland, a vármegyei szervezet igazgatója a Miskolc TV-nek elmondta, az összegből minden évben tartós élelmiszereket vásárolnak, amikből csomagok készülnek, hogy olyan rászoruló, sok gyermekes családokhoz kerüljenek, ahol ez igazi segítséget jelent az ünnepek alatt. Karácsonyi pásztorjátéknak adott otthont december 24-én a miskolci Mindszenti plébánia, ahol a hívek és az érdeklődők egy hagyományos, mégis élő formában találkozhattak Jézus születésének történetével. A pásztorjáték középpontjában a betlehemi pásztorok állnak. Az ő párbeszédeiken, útjukon és találkozásukon keresztül bontakozik ki a karácsonyi történet. Az előadás sajátossága, hogy az ünnepi mondanivalót gyakran népies nyelvezettel, helyenként humorral és énekekkel viszik közelebb a közönséghez, miközben igyekeznek megőrizni vallásos tartalmát és méltóságát. A Mindszenti plébánián bemutatott pásztorjáték nem csupán színpadi előadás, hanem közösségi élmény is volt. Lehetőséget teremtett arra, hogy a résztvevők, legyenek akár szereplők, akár nézők, együtt készüljenek az ünnepre és elmélyüljenek a karácsony üzenetében. A paraszti társadalomban még egy fenyőágat díszítettek fel gyümölccsel és dióval, mára ez kinőtte magát karácsonyfává. A karácsonyfa állítás mellett még nagyon sok népszokásunk is van, mint például a betlehemezés, a regölés, melyeket még vidéken megélnek az emberek. Most ezekről Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Otto Múzeum néprajzi tárának osztályvezetőjét hallják.
A karácsony böjtje, 24-e, böjti nap, és ennek megfelelően a karácsonyi asztal, ami tulajdonképpen a szentestének a szokásait maga köré szervezi, az egy böjtös ételekkel teli asztal volt, és mindennek megvolt a maga jelentése. Sok helyütt egy nagyon szép abroszt használtak, kimondottan erre az alkalomra félretett abroszt, különösen a Dunántúlon. Szinte mindenhol került az asztalra egy egész kenyér, vagy egy kalács, ami nyilván a Krisztus testét jelképezi, és az egész évben való kenyér áldásra való odafigyelés. Az asztal alá nagyon sok helyen tárgyakat, szimbolikus dolgokat tettek, például szénát szórtak, hogy az állatok jól üljenek, jól feküdjenek, jól szaporodjanak majd a következő esztendőben, vagy gabonamagvakat, vetőmagot szórtak. Bizonyos helyeken betették még a szántóvető eszközöket, szerszámokat is a karácsonyi asztal alá, mert ennek mágikus erőt tulajdonítottak. Nagyon sok helyen szokás ma is, hogy a családfő megvág egy almát, annyi felé ahányan vannak az asztal körül, mindenki megeszik egy gerezdet, hogy aztán majd, ahogyan az alma egy egész, úgy maradjon együtt a család is a jövőben. És érdekes szokás volt, hogy a gazdasszonynak nem volt szabad fölállni a karácsonyi asztaltól az étkezés során. Egész évben egyébként mindig ő hordta az ételt és szolgálta ki a családot és az urát, a családfőt, ezen az estén nem. Általában az eladósorban lévő nagylányok feladata volt, hogy sündörögjenek, sürögjenek, forogjanak, mert ha a gazdasszony nem ül egész végig, egész este, akkor a kotlós tyúkokra fognak ülni a jövő esztendőben, mert ilyen módon igyekeztek biztosítani a termést és a termékenységet.
Nagy szükség lenne a földeken a hóra és a hidegre, de a december őszi borongós enyhe időt hozott, és még fagy is csak mutatóban volt, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt napokat borongós, párás, ködös idő jellemezte, de számottevő mennyiség nem hullott. A 90 napos csapadék mennyiségben továbbra is csak nem országszerte jelentős a hiány az átlaghoz képest, csak az északi középhegységben esett több az ilyenkor szokásosnál. Országos átlagban december is száraz hónap lesz, 2025-ben csak a márciusi és a novemberi csapadék összeg haladta meg az átlagot, így az éves csapadék is nagyon kevés, 1970-től az első három között lesz a legkisebb csapadék összegű évek között. A jelenlegi adatok szerint csak 2010-ben és 2000-ben esett kevesebb eső egész évben. A repce és az őszi kalászosok a talajban kellő nedvességet találnak, ugyanakkor a jövő évre nézve fokozódó probléma, hogy az Alföldön a mélyebb talajrétegek továbbra is szárazak. A Temuról rendelnek a legtöbbet a magyarok, a 2025-ös rendelési ranglistát a kínai cég vezeti. A magyar vásárlók itt adták le a rendelések egy tizedét. Ugyanakkor az ünnepi időszakban megnövekedett forgalom miatt bizonyos termékek nem, vagy csak késve érkeznek meg. Derül ki az RTL híradó összeállításából. A külföldi oldalakról rendelt termékek esetén ugyanazok a jogszabályok érvényesek vitásügyekben. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz lehet fordulni, és ha nincs megegyezés, bankkártyás vásárlásnál a bankon keresztüli visszatérítés is kérhető. Igaz, a híradónak nyilatkozó szakértő szerint ez hosszadalmasabb időt vehet igénybe. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
What child is this who laid to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthem sweet, while shepherds watch are keeping? This is Christ the King, whom shepherds guard. Cross be born for me, for you. Hail, hail the Word made flesh, the Babe, the Son of Mary. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing.
az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2025. december 26-a péntek reggel van. Áldott karácsonyt kívánok minden kedves rádióhallgatónknak. A meteorológusok szerint északkelet felől csökken a felhőzet, nagy területen ki is derülhet az ég. Délnyugaton-nyugaton viszont a nap nagyobb részében még borult maradhat az idő, eleinte még kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban mínusz 8 plusz 2 fok között alakult, a kevésbé felhős derült északkeleti tájakon lehetett a leghidegebb. Kora délután 0 plusz 7 fok közötti értékek lesznek valószínűek, nyugaton alakulhat majd fagypont körül a maximum. És akkor a tartalomból. A Habsburg kastélykertek mintájára Széki Péter földbirtokos és hadmérnök alapította a Tiszaigari arborétumot, mely egészen a II. Világháborúig fokozatosan fejlődött. Bár károsodás nem érte, az 1945 utáni években elhanyagolt lett, leromlott az állapota. 5 évvel később az 50-es évek elején került a szolnoki erdőgazdasághoz, a jelenlegi természetvédelmi kezelőszervek jogelődjéhez, mely jelentős helyreállítási munkálatokba kezdett. Jelenleg majd 400 különböző fa és cserjefagy található az arborétumban. Magyar István, a NEFAG ZRT vadgazdálkodási és kommunikációs vezetője elmondása szerint 2016-17-ben az újabb felújításoknak köszönhetően új fogadóépület és kunkapu fogadja a kikapcsolódni vágyókat, iskolai táborozókat és kutatókat. Tartsanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
You break us out of our cages into the wide open spaces, we are free. Free as a bird on the wind. No prison wall can contain us. Your beating heart makes us fearless. We are free. Free as a bird on the wind. Love cannot be tamed. You shatter every chain. Let our praises run wild.
Freedom and joy begin with you. It's dancing upon our chains.
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Kovács Imre, nyugdíjas, református lelkész vagyok. Miskolc Görömböly, Tapolca Vasgyári gyülekezetek volt lelkipásztora. Kedves ünneplő testvéreim, kik a percben a rádió mellett ültök, és hallgatjátok bizonyságtételemet. Hadd kezdjem egy személyes vallomással. Amikor megkaptam egy kérést egy szolgálatok elvégzésére, rám nehezedett annak minden súlya. Azt tettem, amit egykor a kicsiny Sámuel tett. Imád a kulcsot kézzel kértem. Szólj, Uram, mert hallja te szolgád. És a folytatás ez lett, és mondd az úr Sámuelnek. És majd ezt kérdezte tőle Éli, az öreg pap, mi az, amit mondott néked az úr? És elmondott néki Sámuel mindent. Én sem kívánok most más tenni, elmondani csak azt és annyit, amit rám bízott az úr. Ez pedig így hangzik, amit János apostol a karácsony lényegét megfogalmazza. Az ige testé lett, és lakozik mi közöttünk. E tömör válasz meghallás elsőként ezt a kérdést váltotta ki bennem. De miért? Hogyan? A rendelkezésemre álló idő kevés lett volna arra, hogy előttem járt nemzedékek jó nevű igehirdetőinek prédikációs kötetéből összevágjam az ígérő szóló válaszaikat. De azzal a lehetőséggel sem bírok, hogy az úgynevezett mesterséges intelligencia eszközeivel összeállítassak egy 8-10 perces ünnepi prédikációt. Így egy lehetőséggel bírok, és azzal igyekszem élni. Csak annyit és azt kívánok elmondani, amit személyes üzenetként felülről kaptam, és ez így hangzik, drága igehirdető szolgám, és ti mindnyájan rádió mellett ülő hallgatók, szeretett gyermekeim, ezért lettem testi karácsonykor, én a testi szemmel láthatatlan mindeneket teremtő ige a világosság, mert ismerlek benneteket. Tudom, látom, mennyire képtelenek füleitek felülről való szó meghallására, testi szemétek az én jelenlétem meglátására, kezeitek, lábaitok az én akaratom megcselekvésére. Mert testi és lelki életetekből testiekkel vagytok naponként legközelebb a világgal, és benne mindazzal, amit az kötöz magához. Sötétség, kísértés, testi és lelki nyomorúságok. Ezért lettem testi, én a láthatatlan, megfoghatatlan ige, karácsonykor az Isten fia, ember fia, fiává lett, hogy lakozzon közöttetek. Én a testélet ige látom, megtapasztaltam, mit jelent az ördög csábításának kitetnek lenni. Lásd 40 nap a pusztában. Látom 38 esztendei betegnek lenni a Betesda partjánál. Érezni, megtapasztalni, nincs emberem. Látom, tudom, mit jelent emberek gyalázkodását, megköbdösését elviselni. Átéltem a kereszten, mit jelent, amikor úgy érzed, mintha az Isten is elhagyott volna. Halljátok meg, tudom, mit jelent a földön embernek lenni. Halljátok meg az igében, az ige testé lett, hogy így könyörüljön rajtunk, legyen szabadító, megváltó Istene a testben földön járó gyermekeinek. A karácsonyi örömhírt hadd folytassam így is ezzel. A testélet ige Jézus Krisztus, testben léte küldetését betöltve felment a mennybe, ahonnan jött, és ott ül Istennek, atyának jobbján, a pünköskor kitöltött atyának, fiúnak szent lelkébe visszajött a földre, és ígérete szerint veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ennek bizonsága alapigény két utolsó szava, és a lakozék mi közöttünk. Karácsonyi örömhírt meghalló, az továbbadó Istennek szolgálja, és a rádió mellett az üzenetet meghallók, közösen mondjuk szép vallomásunkat Luther Márton szavaival. Az ige kőszálként megáll, megszégyenül ki bántja, velünk az Úr táborba száll, szent lelkét ránk bocsátja. Kincset, életet, hitves gyermeket mind elvehetik, mit érez ő nekik, miénk a menny örökre. Amen. Karácsony Ura, győzelmes királya, Úr Jézus Krisztus, igéd üzenetét meghalva, szálljon felénk most is mindenért a köszönet, a háladás szava. Mindenek előtt azért a legnagyobb jó téteményért, hogy a láthatatlan ige, a láthatatlan, a testi szemmel láthatatlan, megfoghatatlan ige benned általad, Urunkban, Jézus Krisztusban. Testet öltöttél, hogy így légy közel hozzánk, s így tedd nyilvánvalóvá mindnyájunk életében, mit jelent a te áldott jelenléted. Áldott legyen a te szent neved, Istenünk, testélet ígért, Jézus Krisztusért, most s életünk minden idejében. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 46 ezeren fordultak orvoshoz Magyarországon influenza-szerű tünetekkel a múlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Akut légúti fertőzés tüneteivel több mint 250 ezeren keresték fel orvosukat. Az év 51. hetében 17 közigazgatási területen nőtt, Csongrád, Csanád és Nógrád vármegyében csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. Nagy szükség lenne a földeken a hóra és a hidegre, de a december őszi borongós enyhe időt hozott, és még fagy is csak mutatóban volt, írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt napokat borongós, párás, ködös idő jellemezte, de számottevő mennyiség nem hullott. A 90 napos csapadék mennyiségben továbbra is csaknem országszerte jelentős a hiány az átlaghoz képest, csak az északi középhegységben esett több az ilyenkor szokásosnál. Országos átlagban december is száraz hónap lesz. 2025-ben csak a márciusi és a novemberi csapadék összeg haladta meg az átlagot, így az éves csapadék is nagyon kevés, 1970-től az első három között lesz a legkisebb csapadék összegű évek között. A jelenlegi adatok szerint csak 2010-ben és 2000-ben esett kevesebb eső egész évben. A repce és az őszi kalászosok a talajban kellő nedvességet találnak, ugyanakkor a jövő évre nézve fokozódó probléma, hogy az Alföldön a mélyebb talajrétegek továbbra is szárazak. Bár sokat javult a helyzet az adventi időszakban az elmúlt két évtizedben, de mégis mindig 10-15%-kal megnő évvégén azok száma, akik szorongásukkal, fájdalmukkal, vagy éppen a magány miatt megkeresik valamelyik lelkisegélyszolgálatot. A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke az Inforádióban arról beszélt, hogy nem csak karácsonykor, az egész adventi időszakban több hívást kapnak, mint átlagosan. Az elmúlt 5-6 évben ebben az időszakban már csak körülbelül 10-15%-os emelkedés érezhető a hívás számokban. Minden korosztályból telefonálnak, viszont a legtöbb telefonáló, levélküldő 45-60 év közötti. A szövetség elnöke elmondta, az infrastruktúrájuk megfelelő. A Kárpát-medencében 29 tagszolgálat önkéntesein keresztül fogadja a hívásokat. A legismertebb hívószám a 116-123, a nap 24 órájában elérhető és térítésmentesen hívható minden szolgáltató hálózatáról. A 29 tagszolgálatnál több mint 500 önkéntes dolgozik, a szolgáltatás pedig teljesen anonim. Már a szezon előtt is a magyarok egész tömege dolgozik Ausztriában. A privátbankár ezúttal is elkészítette a legfrissebb osztrák munkavállalási adatokról szóló összeállítását, amelyből kiderült, 2025. novemberében a téli turisztikai csúcsidőszak és síszezon előtti utolsó hónapban mintegy 125.200 magyart regisztráltak foglalkoztatottként, szemben az októberben feljegyzett 127.400 magyarral. Ez 1,7%-os csökkenés. A cikk szerint az októberi és novemberi létszámcsökkenés egyáltalán nem meglepő. 2024-ben is ez a tendencia jelent meg, hiszen a nyári turnus végeztével tél előtt még sokan hazatértek. Az összes foglalkoztatási formát, így például az önfoglalkoztatókat és a részmunkaidősöket is figyelembe véve, 2025. novemberében több mint 140.000 magyar dolgozott Ausztriában. Az adatok emellett arra utalnak, hogy a magyarok munkavállalása erősen szezonális. A kormány célja, hogy a fiatalok ne csak ünnepek alkalmával, hanem hosszú távon is visszatérhessenek a szülői házba és Magyarországra. Panyi Miklós államtitkár elmondta, hogy a hazaváró szolgáltatást eddig több tízezren igényelték, hogy megkönnyítsék a hazaköltözésüket. Az államtitkár a Facebookos oldalára feltöltött videóban beszélt arról is, hogy ezért hozták létre két éve a hazaváró szolgáltatást, amelynek a honlapját már 420.000-szer látogatták meg indulása óta, és több mint 26.000-en indítottak elektronikus ügyintézést ezen keresztül. A hazaváró pontokon a kormányhivatali dolgozók 8.000 ilyen eljárást indítottak el a hazaköltözésekhez. Panyi Miklós reményét fejezte ki, hogy sok ilyen döntés fog születni az idei karácsonyi ünnepek alatt is.
Az Európa Rádió híreit hallották.
nézel rám, de nem figyelsz, amit mondok, nem érdekel. Piszkálj csak, majd kieverem, de ezt a könyvet én akkor se ismerem. Lehet, hogy én lettem más, mégis úgy érzem, minden tükör hazudik, mikor még mindenki, mindenkiért kiállt. Ó, lelkem szomjazik, és segítségét kiállt, hogyha hallja ezt most valaki, aki bátor és nem fél kimondani, mint a bohóc, aki mindig jó humorú. De
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, a Habsburg kastélykertek mintájára Széki Péter földbirtokos és hadmérnök alapította a Tiszaigari Arborétumot, mely egészen a II. Világháborúig fokozatosan fejlődött. Bár károsodás nem érte, a 45 utáni években elhanyagolt lett, leromlott az állapota. 5 évvel később, az 1950-es évek elején került a szolnoki erdőgazdasághoz, a jelenlegi természetvédelmi kezelőszervek jogelődjéhez, mely jelentős helyreállítási munkálatokba kezdett. Jelenleg majdnem 400 különböző fa és cserjefaj található az arborétumban. Magyar István, a Nefag ZRT vadgazdálkodási és kommunikációs vezetője elmondása szerint 2016-17-ben az új felújításoknak köszönhetően új fogadóépület és kunkapu fogadja a kikapcsolódni vágyókat, iskolai táborozókat és kutatókat. A riporter Balázs Alexandra.
A Tiszaigari Arborétum ugye elhelyezkedését tekintve Tiszafülettől mindösszesen 10 kilométerre található, tehát a Tiszatónak feltétlen a vonzás körzetébe, és hát az arborétum történetéről néhány gondolat. 1867-ben egy tiszaigari földbirtokos, Széki Péter, aki egyébként okleveles hadmérnök volt, ő kezdte meg a telepítéseket. Gyakorlatilag az ő elképzelése a sétakertek voltak, és a sétakertek elsősorban a Schönburgi sétakert volt rá nagy hatása, annak mintájára kezdte el a telepítéseket, és első körön nem is különleges mafajokat vagy cserjefajokat, hanem az itt és a környéken fellelhető őshonos és viszonylag kisméretű csemetéket szedegettek, és ugye azzal kezdte meg a telepítéseket. Gyakorlatilag nagyon jól és tényleg szakmailag figyelembe véve azt a szempontot is, vagy szempontrendszert, hogy ugye a valamikori meanderező Tiszának a medre szélére, illetve hát a meder fölötti magasabb pontokra kezdte meg a telepítéseket. Hát itt a szintkülönbség azért a földi viszonylatban jelentős, mert ilyen 3,5 és 4 méter a telepítéseknek a szintkülönbsége. Területét tekintve ugye jelenleg közel 50 hektár, tehát valahol a két kataszteri holdtól, ugye 1867-től napjainkig fejlődött, illetve gyarapodott a területe is, és ugye a telepítések megkezdése után 1874-75 környékére gyakorlatilag ez az általa kiszemelt terület meg is telt. Tehát muszáj volt bővíteni az arborétumot, aminek a tevékenységi körét már a fia, ifjabb Széki Péter, aki egyébként közgazdász, jogász, jogi doktor volt, ő kezdte el a bővítést, ő már 9 holdra, kataszteri holdra bővítette a területet, és ő inkább már hegy, illetve dombvidéki lombhullató lombosokat, illetve hát fenyőfajokat, illetve cserjéket kezdett el telepíteni.
És itt már jönnek a nem őshonos növényfajok is. Miért volt az, hogy úgy gondolták, hogy a Kárpát-medence klímáján bizonyos nem őshonos növények, tehát más tájakról származó növények is jól meg tudnak élni?
Hát igen, ez egy érdekes gondolat, illetve hát, hogyha visszaléptünk így az arborétum történetét tekintve, akkor, amikor ugye a telepítések kezdődtek, akkor viszont még érdekesebb gondolat volt. Azért is, mert hogy ugye az arborétum légvonalban gyakorlatilag pár kilométerre helyezkedik el a hortobágyi szikes pusztától, tehát magától a hortobágytól, viszont nagyon jól felismerték, hogy a valamikori Tiszameder, a meanderező Tiszának ez a meder vonulata, a maga öntéstalajával és a térszínben, ahogy haladunk földfelé, ezen réti csernozon jellegű talajaival, valamint ugye a régi ártérnek ezzel a sajátos és egyedi mikroklímájával egy jó termőhelyet, illetve környezetet biztosított akár a fenyőfélék tekintetében, akár pedig a hegyi és dombvidéki fafajok tekintetében, illetve hát nyilván az exóták, tehát a külföldről behozott növényfajok tekintetében is, mérhetően azért zárójelben mondom, nyilván figyelembe vették a termőhely igényét akkor is a növényeknek, de ahhoz képest, hogy ugye idegenhonos fajokat és telepítkedtek, sikeresek voltak a telepítések, és nagyon-nagyon sok esetben évekig, évtizedekig éltek, illetve hát most egy-két egyedet tekintve még azt gondolom, hogy ma is találunk olyan legfőképpen Kocsányos tölgy egyedeket, ami még az ő telepítési idejükből származik.
A Kocsányos tölgy mellett mik voltak ezek az őshonos fafajok? Ugye legtöbb helyen a nyárfa az elterjedt, fűz is található, kőr is. Berkenyéről mondjuk keveset hallod.
Gyakorlatilag a Kocsányos tölgyön kívül mondjuk mi ezt iszaknyelven, hogy a lágylombos kategóriával vagy fajokkal is foglalkozott. Fekete nyarakat telepített, füzeket telepített, már akkor megindult, nyilván csak egy-két egyed vonatkozásában a tiszafa telepítés, tiszafákat helyezett el ilyen kicsit szórtan, illetve hát a magas őr is volt még az, hogyha így a fafaj szerint nézzük, amik jelentős részt képviseltek a telepített növények közül.
Ami engem meglepett, és amit olvastam a Tiszaigari Arborétumról, hogy a sétakert mellett ugye annó faiskolát is alapítottak, és hogy ennek a növényi anyaga az ország számos arborétumában és közterén megtalálható.
Igen, hát gyakorlatilag 1877 és 80 között valóban csinálnak egy faiskolát, ekkor már egy szakképzett kertészt is alkalmaznak, És hát ezt első körön a faiskolai telepítések, szaporítások, az leginkább azért volt nekik fontos, hogy egyfajta csere alapot képezzenek, tehát növényeket tudjanak egymás között egymással cserélgetni. Itt érdemes azért megemlíteni a Bóza Pállal, a Szarvasi Arborétum alapítójával való ismerettségét is. Ők egymás között nagyon sok növényt cseréltek, ajándékoztak egymásnak, és hát sokak szerint ugye még ma is fellelhető, nyilván itt a fajok vonatkozásában valamiféle rokoni vonal a Szarvasi és a Tiszaigori Arborétum között.
Nagyon érdekes, mert a Szarvasi Arborétumról, amikor készítettem interjút, akkor Hanyec Katalin intézményvezető azt mondta, hogy annyira összetartóak voltak a szarvasi emberek, hogy a háború sem tudott ott pusztítani, és amikor kellett volna tüzelő, akkor sem vágták ki a fákat. Viszont, ha jól tudom, akkor ez a Tiszaigori Arborétumnál megtörtént, tehát itt azért folyamatos volt a fák kivágása, meg a pusztítása is.
Tulajdonképpen igen. Tiszaigori Arborétumot talán egy picit markánsabban érintette. Itt ugyan utánpótlás volt a csemete termelés tekintetében, illetve hát még egy picit megelőzvén, illetve mielőtt válaszolnék erre a kérdésre, Széki Péternek, ifjabb Széki Péternek a fia, ő már ugye szakavatottabb volt gyakorlatilag a növényismeret, illetve a növényeknek a elhelyezése tekintetében, és ő már folytatta is, nyilván intenzíven a telepítéseket, illetve gyarapította a fajgazdagságát a meglevő faiskolának is. 1917-18 környékén kezdte meg a tevékenységét itt a kertben, illetve hát az arborétumban, és hát ő egészen olyan 1940-45 tájékáig ezt folyamatosan csinálta, ugye 1945, ugye ez meg gyakorlatilag a földreformnak az időszaka már, és akkor valóban állami gazdasági kézbe kerül a terület, haszonfaként elég sok egyedet kivágnak. Ez ilyen másfél év, egy-két évig tartott ez az időszak. Hál' Istennek utána erdőgazdasági kezelésbe kerül 1951-52-ben, gyakorlatilag 1954-ben pedig úgy tűnik, hogy teljes mértékben fölismerik a itt levő értékeket, már akkor ugye regisztrálnak 269 fajt az arborétumhoz kötöttem, és ezt a regisztrációt azért érdemes megemlíteni, a nevét is Pap József botanikus végezte el, és tényleg felismerésre került az arborétum növényfajainak, illetve hát növény ritkosságainak, növény egyedeinek az értéke.
1976-ban az arborétumot országos jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánították. Ha az arborétumnak a mostani arcát nézzük, akkor mennyire változott?
Az 1976-hoz képest?
Igen, meg amit megálmodott Széki Péter, mert hogy 1867 óta azért rengeteg idő eltelt. Ahhoz képest mennyit változott az arborétum?
Gyakorlatilag 1958 tájékán egy olyan 22 hektárra bővült az arborétum területe. Volt egy jelentős bővülése is a területnek. Ugye 76-ban úgy, ahogy ön is említette, természetvédelmi terület lett, de a faiskolai termelés már ugye erdőgazdasági kezelésbe az folyamatosan ment. Elég komoly területen voltak faiskolák, termeltek elsősorban lombhullató cserjéket, illetve fákat. Hát az erdőteleki arborétum fejlesztéséhez innen vásárolták a szaporítóanyagot, csemetéket. Debrecenben például a Kossuth-szobor környéki jegenyetölgyek, azok a Tiszaigori arborétumból származnak. A Margit-szigeten, ha még fellelhetők egyeteik, a mocsártölgyek, az ott levő mocsártölgyek, azok a Tiszaigori arborétumból származnak, illetve hát ezen kívül ugye az Ircsi apátságba is kerültek innen egyedek, valamint itt a környék, tehát Tiszafüred, Tiszaőrs, Kunmadaras, tehát itt úgy mondom a Igarnak a vonzás körzetében, ha fogalmazhatok így ebben a tekintetben, elég sok növény került az itt megtermelt növények közül eltelepítésre, és az arborétumnak a bővülése, ami 49,9 hektár, gyakorlatilag jelenleg, hát a mai napig területileg még már bővült az arborétum, illetve hát az arborétum területén belül, tehát a bekerített arborétumi területen belül kerültek további díszkörök, parkok kialakításra, és hát nyilvánvaló, hogy a régi telepítésekhez kötöttem, ugye pusztultak is el egyedek, de nagyon sok fafaj, illetve cserjefaj, és hát örökzöldek is kerültek utána telepítésre még.
Jelenleg hány cserje és fafaj található az arborétumban?
Az arborétum növény kataszterre szerint közel 400 faj van. Ebből 95 tájékán, ha jól emlékszem, a növényi minősítő intézet az 369 fajt törzskönyvezett. Ez azt jelenti, hogy úgy tartjuk, és nyilván ezt képviseljük, hogy 369 törzskönyvezett növényfaj. Ez a törzskönyvezés nyilván azt jelenti, hogy minden faj az, aminek mi is gondoltuk, illetve hát aminek regisztrálva volt.
A tölgygyűjteményük a legjelentősebb egyébként?
Jelentős a tölgygyűjtemény is. A tölgygyűjteményt ugye szinte ketté lehetne egy picit bontani. Az idős korú tölgyek, amelyek azért már elég jelentős méretekkel rendelkeznek, illetve a 2016-ban szintén kialakításra került egy tölgygyűjtemény, vagy mondhatnám úgy is, hogy a meglevő tölgygyűjteménynek a fajok szerinti bővítésére is sor került, illetve hát ugye 2016 és 17 volt az az év, amikor a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Részvénytársaság komoly fejlesztést hajtott végre az arborétumba, ami egyébként a NEFAG értékezelésében van.
Kedves hallgatóink, Magyar István szakmai vezetővel a Tiszaigari Arborétumról Balázs Alexandra beszélgetett.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Sebeket adtál, sebeket kaptál. Bárhogy szaladtunk, magunk maradtunk, élni sose sikerült, sose sikerült, élni sose sikerült.
Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Fehér haján megcsillan a fény, arcán az évek munkái feltűnnek. Olyan lágy, olyan gyönyörű, szép, ahogyan látom a szeme melegét. Kérlek, hadd legyek a menedéked, mikor békét messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Minden gyermek lassan felnőtté válik, remélem végig kísérsz az utamon. Odaadásod mindig hazahív, reménység az otthonod. Kérlek, hadd legyek a menedéked, mikor békéd messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Köszönöm, hogy vagy nekem, így teljes az életem. Soha ne félj, tanítsd meg az imáid, hogyan tudnék mindent meghálálni.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk önökhöz az értékek hullámhosszán, hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk.
Európa Rádió, a református értékadó. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.